Szabó László, a Holdalap kezelő elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt éppen arról beszéltünk, hogy mi az, ami jó a magyar gazdaságban jelenleg, vagy a gazdaságpolitikában is mi az, ami hiányzik. Egy picit térjünk vissza itt a forrásokra. Visszatérő téma, gyakorlatilag a rendszerváltás óta hallható ez, hogy a magyar iparban, a magyar gazdaságban alapvetően tőkehiány van. Ugye arról beszéltünk a műsorunk első felében, a beszélgetés elejétől fogva gyakorlatilag, hogy van egy óriási likviditásbőség most a piacon. Különböző formákban áll rendelkezés a forrás. Hogyan lehetne ebből ön szerint tőke a magyar KKV-szektorban?
Hát nem feltétlenül értek azzal egyet, hogy mondjuk jelen pillanatban tőke hiány van a magyar gazdaságban. Egyrészt, tehát az Európai Uniós források azért sok esetben kisebb és közepes vállalkozásokat céloznak meg. Nyilván, aki nyer pályázatot, annak jó véleménye van róla, aki nem nyer, annak rossz véleménye van róla. Nyilván vannak nagyon nagy szereplőknek írt pályázatok, nyilván ebben mondjuk az átlagos magyarországi szereplő nem tud szerepet vállalni, de vannak kimondottan kisebb szereplőknek írt pályázatok. Tehát egy. Kettő. A bankrendszer fürdik a likviditásban. Ugye volt egy időszak, amikor szükség volt, hogy az MNB különböző támogatott hitelprogramokat indítson, tehát például az NHP. Ezek a kezdeményezések arra voltak jók, hogy ugye lejöttek a kamatok, de a bankrendszer nem mert hitelezni. Tehát úgy mondta, hogy olcsó volt a banán, csak nem lehetett kapni. Az MNB megpróbált különböző programokkal, ezt az ellentmondást feloldani. Részben egyébként sikerrel. Ma pedig azt látom, hogy a bankok elkezdtek hitelezni már maguktól is, tehát a különböző kedvezményes, speciális jegybanki források nélkül is. Tehát tényleg éppen az elmúlt napokban gondolkodtam rajta, hogy darut azt gyakorlatilag nemzeti parkban lehetett nagyon-nagyon sokáig látni. Most pedig mindenhol ilyen daruk vannak. Tehát látszik az, hogy egy nagyon-nagyon komoly ilyen hét szűk esztendő után elindultak a beruházások, olyannyira, hogy egyébként daru van, de daruvezető nincsen, tehát vagy kezelő nincsen, tehát azt gondolom, hogy ma sokkal inkább a munkaerőnek a szűkössége jelent egy nagyon-nagyon erős korlátot a magyar gazdaság előtt.
Egyébként ez mit jelent ön szerint? Ugye sokan értelmezi különbözőképpen a munkaerő hiányt. Ön hogyan értelmezné, mi történt?
Ugye nagyon érdekes, hogy a munkaerőhiány az nem úgy jelent meg, hogy ahol szűkült a munkaerőpiac, folyamatosan mondjuk mentek volna fel a bérek, hanem tehát ez valószínűleg úgy működik, hogyha meghirdettek egy állást, és arra mondjuk először öt ember jelentkezik, akkor jó a munkáltató pozíciója. Hogyha három ember jelentkezik, még akkor is igazából azt mondja, hogy van egy csomó jelentkező, és hirtelen, amikor csak egy jelentkező van, akkor hirtelen akkor derül ki, hogy tehát miközben ötről lemegy háromra a jelentkezők száma, az mindenképpen azt mutatja, hogy a munkaerőpiac szűkül, de magának az adott vállalatnak a nagyon nagy problémája akkor jelenik meg, amikor ugye egy vagy nulla ember jelentkezik, mármint hogy a funkciót betölteni tudó ember jelentkezik egy állásra, és ugye most ebben már benne vagyunk egy éve. Tehát én azt gondolom, hogy mára a magyar gazdaság legnagyobb problémája az a munkaerőnek a szűkössége. A GDP növekedést, amiről már beszéltünk, sokféleképpen tudják kiszámolni, de az egyik számítási módja az a munkába állók számának a növekedése szorozva a hatékonyság növekedéssel. A hazai munkavállalók számának a növekedés az elmúlt években nyilván ez egy GDP növelő faktor volt. Én azt gondolom, a növekedésnek ez a forrás, ez kimerült. Tehát
és ugye, a hatékonyság oldalon kellene valamit lépni. Ugye Csikán Attila egyetemi tanára nemrégiben pont erről beszélt itt az Arénában, hogy rettentően rossz a magyar munkavállalóknak a hatékonysága.
Igen, hát a dolgok egyébként szerintem valahogy úgy viselkednek, hogy a különböző beruházásokat sok esetben a munkaerőhiány kényszeríti ki. Tehát én azt látom, hogy tehát az ember még fiatalabb koromban azt gondoltam, hogy igen, a modernizáció, hogy még nagyobb legyen a profit, és akkor küldjék el az embereket, tehát hogy gyakorlatilag ez a gépesítésnek és a hatékonyságnövelésnek az első számú oka, de ma azt látom, hogy ez egy kicsit komplexebb jelenség, természetesen ez jelen van, de nagyon sok esetben kényszerből gépesítenek a vállalatok. Tehát amikor nem tudnak bizonyos munkákra munkaerőt felvenni, akkor nincs mese, akkor beruházni kell. És én azt gondolom, hogy ebben a fázisban van a magyar gazdaság. Tehát ma az almát tuti nem szedi le senki meg a barackot. Tehát aki nem vesz egy gyümölcsszedő gépet, hozzá traktort, annak ott rohad le a gyümölcse. De ezt nem azért veszik a traktort egyébként, hogy kiszűrjenek az emberekkel, hanem szerintem nem akarják, hogy ott rohadjon a gyümölcs. Tehát én azt gondolom, hogy ez a munkaerő hiány a következő 1-2 évben mindenféleképpen a magyar gazdaságnak a hatékonyságát érdekes módon, paradox módon növelni fogja, mert egyszerűen gépesíteni kell. Egyszerűen vagy bezárnak a vállalatok, vagy aki tud, az gépesít. Természetesen biztos vannak olyan szakmák, ahol ez szinte lehetetlen.
A munkaerőhiány mennyire oktatási kérdés? Azt is kérdezhetném, hogy hogy látja most, hogy nyilván ez is egy nagyon fontos tényezője a gazdaságnak.
Hát igen, maga a munkaerőhiány hosszú távon nyilván az oktatással összefügg, rövid távon ellenben azért a munkaerőpiac Európában kinyílt. És a bérek nagyon-nagyon sokáig alacsonyak voltak, és a külföldi munkahelyeknek az elszívó hatása az nagyon-nagyon erőteljesen érvényesült, és érvényesül is. Tehát én azt gondolom, hogy tehát a magyar gazdaság előtt túlságosan sok választási lehetőség nincsen. Tehát ezt a munkabéreket fel kell vinni egy olyan szintre, hogy tehát az elvándorlás az megálljon, mert egyébként rossz a demográfiánk, tehát az öregedés miatt egyébként is csökken a munkaképes korú lakosságnak a száma, hogyha még ezt tovább csökkentjük ugye a gazdasági kivándorlással, akkor ez egy kezelhetetlen szituációt fog eredményezni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ehhez két dolog kell, rövid távon, mert ugye ez most rövid távú probléma, tehát itt, hogy most hozzájönjünk az oktatási rendszerhez, és majd 20 évvel jönnek az eredmények, az a mostani problémánkat nem fogja megoldani. Tehát nyilván fel kell vinni a béreket, tehát tetszik, nem tetszik, én azt gondolom, ebbe túlságosan sok választási lehetőség nincsen. Talán nem okoz ez olyan nagy és kezelhetetlen nagy versenyképességi problémát, mert a szomszédos országok is ebben a problémában vannak, vagy ezzel a problémával küszködnek. Tehát nagyon sokáig Közép-Kelet-Európa meg Kína a globális munkaerőpiac tartaléka volt. Ugye Kína is gyakorlatilag ma már nem egy olcsó termelő, és Közép-Európában is megszűnt a munkanélküliség. Nyugat-Európa nagy részében is rekord alacsony a munkanélküliség, tehát a bérek vélhetően mindenki számára növekedni fognak, tehát én azt gondolom, hogy egy bérnövekedés az érzékelhető lesz Európában a következő 1-2 évben. Mondhatná erre valaki, hogy akkor végülis relatíva nem fog javulni a magyar munkavállalók rész, és továbbra is kimennek. De nekem erről az a vélem, hogy nyilván van, aki nagyon kompetitív és kimegy, de én azt gondolom, hogy egy magyar család egyébként itthon tud dolgozni, otthon lakik, és meg tud élni a fizetéséből, hogy van egy autójuk, el tudnak menni nyaralni, a gyerekek oktatása, a tanítatása nem jelent problémát, akkor 10-ből 8 ember nem fog kimenni.
Tehát azt mondja, hogy a bérfelzárkózás az nem egy lehetőség, hanem egy kényszer, és belátható, hogy belül.
Igen. Tehát most azt persze én nem tudom megmondani, hogy a nyugat-európai bérek 63 vagy 57%-át kell ahhoz elérni, hogy itthon maradjanak az emberek. Sokkal inkább úgy fogalmaznék, hogy normális életet tud, tehát aki két keresős modellbe dolgozik, az legyen autója, el tudjon menni nyaralni, ne legyenek napi gondjai, tehát meg tudjon élni tisztességesen. És azt gondolom, hogy az emberek többségesen, hogyha ez működik, akkor nem fog kimenni. Még egyszer mondom, lesznek olyanok is, akik kimennek. Ez az egyik, tehát anyagi dolgok. A másik, tetszik, nem tetszik, én azt gondolom, a munkavállalók is ugye versenyeznek, vagy a munkáltatók is versenyeznek a munkavállalókért, tehát a legjobb munkavállalókért, a legjobban dolgozókért, a legkreatívabbakért, és ugye csak egyik dolog a fizetés. Tehát az, hogy milyen egy munkahelyi légkör, mennyire becsülnek meg, mennyire jó oda bemenni dolgozni, az ma már, főleg egy bizonyos fizetés fölött, már ugyanilyen fontossá kezd válni. Nem nagyon látok arra más lehetőséget, hogy konszolidáljuk a közügyeinket, és a közbeszédet, és a politikai állapotainkat, vagy a gazdasági mindennapi állapotainkat, mert sajnos már ez is egy versenytényező lesz. Tehát, hogyha nagyon-nagyon sok ember azt mondja, hogy stresszeli, ami Magyarországon van, és azt gondolom, hogy egyébként egy stresszes állapot, akkor ez versenyhátrány. Tehát ez egyértelműen, tehát abban a pillanatban, hogy már nem csak a pénzről szól a dolog, hogy az emberek nem szívesen olvasnak, nem szívesen hallgatják a televíziót, nem szívesen, tehát stresszesnek érzik egyébként politikai harcokat, közbeszédet, az utcára, amikor kimennek, akkor olyan hatások érik őket, hogy rosszul érzik magukat a bőrükbe, akkor ez is szerintem egy versenytényező, és ez mondjuk kevésbé a gyári munkásnál számít, de a értelmiségnél is egyébként verseny, ott is nyitott a munkaerő piac.
Szerintem ennek mérhető hatása? Tehát elméletileg egy gazdasági elemző, vagy mondjuk egy makrogazdasági elemző fel tudna egy modellt állítani arra, ön szerint akár esetleg látott is ilyen modellt, hogy mondjuk a hangulat, egy országnak a közhangulata az gazdaságilag hogyan mérhető?
Nem láttam ilyet, de hát a vállalati szektorba eltöltött egy-két évtized mindenképpen azt mutatja, hogy ahova szívesen mennek be az emberek dolgozni, ahol jó hangulat, ahol megbecsült vagyok, ahol jól érzem magam, hogy tudok kommunikálni, tudok azonosulni a vállalattal. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy nincsenek viták, és egyet kell értenünk dolgokval, de a vitáknak a megoldási módja, hogy ez mennyire, hogy mondjam, konszenzusos, mennyire veszi figyelme. Tehát ezek igenis számítanak, és egyszerűen én azt gondolom, de nem biztos, hogy ebben igazam van, hogyha vállalati szinten ez számít, akkor valahogy azt gondolom, hogy makroszinten is számíthat, de lehet, hogy ez nem így van.
Ugye a műsorunkban többször beszéltünk már, visszatérő téma volt, hiszen ez a jelenlegi környezet egy jellemző, ugye a likviditás bőség, és ugye arról is beszéltünk, ön beszélt arról a beszélgetésünknek az első felében, hogy nyilván miután visszafizettük az adósságainkat, ez igaz mondjuk egy családra is, meg az országra is, mondjuk főleg deviznában, utána lehet talán költeni, és talán lehet befektetni is. Hogy látja a általánosságban Magyarországon, mi az első? Tehát amikor marad valamennyi pénz családi szinten, vagy akár intézményi szinten is, akkor mi az első? Költeni, beruházni, vagy inkább befektetni?
Hát én azt látom, hogy meg vannak statisztikák, hogy az Európai Unióban talán az elsődben vagyunk a saját tulajdonú lakás tekintetében. Tehát én azt mondom, hogy a magyar lakosságnak nagyon-nagyon fontos az, hogy lakástulajdona legyen. Tehát a saját lakásában lakjon. Ez most így evidenciának tűnik, de ez egy csomó országban nincs így. Tehát ebbe egy kicsit különbözünk az átlagtól. Ebből következik az, hogy azt gondolom, hogy egy átlagos magyar család a lakhatási dolgait akarja elsősorban megoldani. Ugye itt a 2000-es évek közepén voltak itt szintén aberrációk, tehát amikor ugye a banki hirdetések arról szóltak a végén már, hogy síelni is hitelből menjél el, hát nyilván ez egy őrültség. Azért meg lehet hűíteni az embereket, és egyébként amikor már a szomszéd is elhozta ingyen az autót, tehát tanulja voltam egy beszélgetésnek a Velencei tónál egy fagyizóban, ami mellett volt egy kis kocsma, és jöttek a művesek a munka végén, és akkor mondták, hogy hát ilyen Jóska, hát bemész a boltba, és akkor vagy a Suzuki-szám, és akkor ne hülyeskedj, szivattok, szórakoztak, de menjél be, aláírod a papírokat, és vérted, de ez nem. És egyébként így, tehát nem szivatták. Tehát azt hitte az ember, hogy szivatják, de egyébként nem szivatták, tényleg így ment, meg a hirdetések, hogy abból mennyi lesz síelni, tehát nyilván ezek extremitások voltak, hála Isten azért ezek megszűntek.
Maradjunk a befektetéseknél. Mennyire vagyunk tudatosak a befektetéseinknek? Most nyilván alapvetően a lakossági befektetésekről beszélünk. Hogy látja, hogy érzékeli?
Hát ugye az elmúlt időszakban, akik komolyabban félre tudtak tenni, tehát komolyabb megtakarításaik voltak, ugye ez a társadalomnak szerintem egy 10-20%-a volt itt most, és éppen ezért a többieknek ez nem volt probléma, tehát nem kellett velük foglalkozni. Tehát én azt gondolom, nyilván alacsony a befektetési tudatosságuk, de nem lehet rájuk neheztelni, mert hogy nem találkoztak ezzel a problémával, és egy csomó más problémával találkoztak, tehát nyilván azokra koncentráltak. Így, hogy a bérek elindulnak fölfelé, hogy a munkanélküliség lecsökkent, én azt gondolom, és ugye a hitelek vissza vannak nagyrészt fizetve, tehát egy nagyon elfogadható, normális szintre mentek vissza. Persze egy csomó embert ez még érint, de itt most én makroszintről beszélek. Így azt gondolom, hogy egyre több ember számára ez egy kihívás lesz, ez egy valós probléma lesz. És én azt gondolom, hogy elkezdenek vele foglalkozni, és javulni fog a pénzügyi tudatosság, ami most tényleg alacsony, de ennek érthető okai vannak.
Mi az, ami már befektetés? Ezt azért kérdezem, mert hogy most említett ezt a kocsmai példát, én is tudok mondani példákat arra, hogy a befektetés, a befektető az meglehetősen misztikus nagyon sok ember számára. Ez valami olyan dolog, ami veszélyes, kockázatos, nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk vele. Pedig lehet, hogy foglalkozunk, csak nem tudjuk, hogy ez befektetés. Szóval hol kezdődik a befektetés ön szerint? Van egy család, van megtakarításuk. Mi az, ami már befektetésnek számít?
Hát én azt gondolom, hogy maga a megtakarítás, a pénzügyi megtakarítások, hogy akár bankbetétbe rakjuk, de ugye annak most nulla a kamata, tehát ez most így nem túl vonzó dolog, de mondjuk évekkel ezelőtt mondjuk volt kamata. Nem készpénzben tartanak, mondjuk akkor kamatazó betétbe tartanak. Mondom, most
állampapírban, ugye? Most
a következő lépés az állampapír, ami ugye kockázatmentes, tehát, tehát hogy nem kell kockázatot vállalni, és ma már nagyon sok helyet a kincstárban, vagy a bármelyik banknál, vagy értékpapírcégnél lehet állampapírokat venni, akár egyébként online. Tehát itt kezdődik, és azt úgy kezdődik, hogy mindig egy kicsit pénzt félre kell rakni. Úgy hallom egyébként, hogy talán az iskolában előbb-utóbb megjelenik egy kicsi pénzügyi oktatás a tantárgyak között. Tehát ezt én azt mondom, mindenképpen az iskolába el kell kezdeni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos ismeret, vagy inkább azt mondom, hogy az ismeretek hiánya az nagyon-nagyon sokba kerül. Tehát ez a deviza hitelválság azért a magyar társadalmat szerintem nagyon-nagyon megrázkódtatta. Óriási károkat okozott pénzügyileg, erkölcsileg, pszichikailag. Nagyon sokan még mind a mai napig ezt szenvedik, és én azt gondolom, hogy ilyen minimális pénzügyi ismeretekkel rendelkeztek volna, akkor nem mondom, hogy ez nem következett volna be, de jóval kisebb mértékben és kisebb károkkal. Tehát ez igazából fontos. Persze mindenki a saját lovát dicséri, tehát nyilván egy kémikus az el tudja nekünk magyarázni, hogy a szerves kémia az miért nélkülözhetetlen egyébként a általános iskolások és a gimnazisták tananyagában. Egyébként szeretem a szerves kémiát, tehát kicsit bocsánat mindenkit, hogy ilyen hülye példát. Ugyanúgy én is el tudom magyarázni, hogy miért annyira fontos egy alapvető pénzügyi ismereteknek a megszerzése. Az elmúlt 10 év az azt mutatja, hogy az embereknek sokkal-sokkal több problémát okozott a pénzügyi ismeretek alapvető hiánya, mint hogy egyébként nem tudja, hogy a szénlánc hol ágazik el, és milyen, nem tudom, gyök kapcsolódik hozzá.
Ön szerint ugyanerre vezethető vissza az, hogy mondjuk a részvénypiac, vagy a részvénybefektetés az igazából szintén egy ilyen kerülendő az emberek jelentős része számára? Talán, legalábbis a közvetlen részvényvásárlás?
Minden ismeretlen az kockázat. Ne felejtsük el, hogy a 90-es évek közepén volt egy nagy részvényláz, tehát az idősebbek még erre emlékeznek, és aztán volt 97-98-ben egy ilyen krach. Én el tudom képzelni, hogy az idősebbeknek, akiknek ugye megtakarításuk van, itt ezek a nyomok, ezek még nem tűntek el nyomtalanul. Ráadásul a 2008-as válság is ugye nagyon nagy nyilvánosságot kapott. Ugye a fiatalok, akik erre már nem emlékeznek, ők még nem, ők a tipikus megtakarítók. Szóval vannak okok, de éppen ma voltam egy konferencián, ahol a környező országokkal összehasonlítva nagyon-nagyon rosszul állunk. Tehát Csehországba, Szlovákiába sokkal-sokkal többen tartanak értékpapírokat, sokkal elterjedtebb a mindennapi takarékoskodás. Tehát azt gondolom, hogy itt azért még sok tennivalónk van.
És ez tudatosság főleg? Tehát azt mondja, ez inkább tudatosság, pénzügyi ismeret, edukáció.
Igen.
Ez
igen,
mind?
Igen, 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 igen. Tehát ugye minden ország életében lehetnek ilyen egyedi dolgok, amik még egyébként ezt különösen problémássá teszik. Tehát mondjuk egy ilyen értékpapír piaci befektetéseket. Itt nyilván a magánnyugdíjpénztáraknak az eltűnése, megszüntetése, én azt gondolom, hogy ez így nagy port kavart fel jogosan. Ez például lehet, hogy ez is hosszú távon okoz károkat, de ugyanúgy a Questor meg a Budakes botrány is ugye ebben a végülis ők bűnözők voltak, tehát nem azt mondom, hogy szakmát csináltak, mert is köművesek is ellophatják a téglát, aztán mégis építkezünk, de míg mondjuk a tégla az mindenkihez egy kicsit talán közelebb van, ez a pénzügyek egy kicsit misztikusabb, és én el tudom képzelni, hogy ezek az egyedi esetek egy kicsit így a lakosságot távol tartották a közép-európai szinthez képest is, mondjuk az értékpapírok világától.
Ön szerint ezek gyorsan gyógyuló sebek? Gyorsan felejtenek az emberek?
Nem, szerintem sajnos a dolgok azok így lassan változnak. Persze szeretnénk mindig gyorsan változtatni olyan dolgokon, amik nekünk nem tetszenek, de ez általában a világot nem nagyon érdekli, és csak lassan hajlandó változni.
Ha már beszéltünk többször is a magyarországi vállalkozásokról, a vállalati szektorról, egy picit is térjünk vissza, mert hogy nem csak azt hallani nagyon régen, hogy a magyarországi részvénypiacnak hiányoznak a magyar magánbefektetők, hanem azt is halljuk, hogy a vállalatok, a magyar vállalkozások sem igazán törik magukat. Mindig vannak programok folyamatosan, hogy legyenek tőzsdei cégek Magyarországon. Miért nincs sokkal több ön szerint?
Hát ez egy bonyolult kérdés, és nyilván nagyon sok összetevője van. Én azt gondolom, hogy ez talán a jövőben fog változni. A múltban szerintem a magyar értéktőzsdének egyszerűen az árazása az nem volt vonzó a részvényeket eladni kívánó befektetők előtt. Tehát ugye, hogyha valaki pénzt akar bevonni a vállalkozásába, akkor dönthet úgy, hogy hitelt vesz fel, vagy hogyha tulajdonos társat keres maga mellé, akkor dönthet úgy, hogy mondjuk valami konkurens vagy szakmai befektetőt keres, és dönthet úgy, hogy mondjuk pénzügyi befektetőknek a tőzsdén keresztül értékesíti a papírokat. Nyilván ezek versenyeznek egymással. Ha egy tőzsdének bármilyen oknál fogva alacsony az árazása, mondjuk a szakmai befektetőknek, vagy befektetőnél elérhető árral szemben, akkor senki nem ellensége magának, hogy csak azért, hogy tőzsdén adja el a cégét, nem fogja olcsóban eladni. Tehát mindenféleképpen a tőzsde tőkevonzó képességének alapvető, tehát szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy megfelelően magas árak alakuljanak ki. Tehát a tulajdonosnak megérje tőzsdén keresztül eladni a papírokat. Én azt gondolom, hogy hosszú emelkedés után a Budapest értéktőzsde, de most egyébként talán ezt a követelményt talán kezdi kielégíteni. Tehát szerintem most már versenyben van a tőkebevonásban. Most nyilván egy kicsit nehézé teszi azt, hogy hiteltelenben nagyon-nagyon olcsón fel lehet venni. Tehát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ha felveszek 1-2%-on hitelt, akkor miért adjam el a részvényeimet, mert ez egy olyan olcsó forrás a bankhitel, hogy könnyebben kitermelem, és hogy akkor meg tudom tartani a vállalatomnak a nagyobb részt. Szóval ez egy ilyen dinamikus dolog, de most talán az árazás miatt egy kicsit nagyobb esély van a tőzsdének tőkebevonás tekintetében.
Elképzelhető, hogy a budapesti értéktőzsde szintén egy folyamatosan visszatérő kérdés, itt a reggeli műsorunkban újra és újra felmerül az, hogy vajon mennyire mozgunk együtt a külföldi piacokkal, akár a térség piacaival, akár a nyugat-európai piacokkal. Itt ez a felzárkózás ön szerint felgyorsulhat ezekkel a változásokkal?
Igen, tehát nyilván a nemzetközi piac, hogy az árazások, tehát a részvények drágulása a magyar értéktőzsdén is drágítja a részvényeket, tehát így egyre több kínálat jelenhet meg elméletileg. Nagyon-nagyon fontos a jó szabályozottság, tehát az egyik az, hogy jó, tehát hogy az ár, a másik oldalon nagyon-nagyon fontos, hogy a befektetők is jöjjenek ide a piacra, ez egy ilyen tyúk-tojás probléma. Itt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a befektető védelmi szabályok azok jók, hogyha egyébként, hogy mondjam, így fontos szerepet kapnak a piac szabályozásába. Ugyanis, hogyha rossz a szabályozás, és nagyon-nagyon, most elnézést a vulgáros kifejezésre, nagyon könnyű megszivatni a kis befektetőket, akkor azért az szofisztikáltabbak számára egy kicsit így elrettentő tényező. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a magas ár, sőt, hát összefügg a kettő, nyilván túlságosan magas árazás nem alakulhat ki, hogyha az alapvető befektető jogok nincsenek védve. Talán ez a dolog is így kezd rendbe jönni.
A beszélgetésünk első felében ugye beszélt ön arról, hogy ez nyilvánvalóan nem egy stabil helyzet, hiszen ugye mindig átmenetről van szó, soha sem fenntartható az idők végezetéig. Ez a mostani likviditás bőség, ez a nagyon alacsony kamatszint mennyire ösztönzi ön szerint arra például a szabályozókat, a felügyeleteket, hogy próbálják valahogy ugye környezetet kialakítani, hogy elkerülhető legyen egy 2008-as válság. Nyilván nem ugyanazzal a lefolyással és ugyanolyan okból, de hogy egy nagy zuhanás elkerülhető legyen.
Hát nézze, Amerikában az utolsó három válság az gyakorlatilag nem az ilyen klasszikus növekedési ciklusok miatt történt meg, hanem mind a három esetben egy eszköz árcsökkenés okozta. Tehát a 90-es évek elején a kereskedelmi ingatlanok piaca omlott össze. Az a régen volt, arra már kevesen emlékeznek, én sem emlékszem rá, csak olvastam a történelemkönyvekben. A 2000-2001-es NASDAQ, tehát a internetes buboréknak az összeomlására már többen emlékeznek, illetve a 2008-as válság is végül az ingatlan piac, tehát egy nagyon-nagyon nagy eszközcsoportnak az árazásának az összeomlása miatt következett be. Tehát a jegybankár, néha az érzésem, hogy a jegybankárok még mindig ezekre a klasszikus ciklusokra próbálnak koncentrálni, miközben szerintem jóval nagyobb szerepet kellene játszani, vagy jóval több figyelmet kéne szentelni az eszközárak alakulásának, mert egyszerűen azt látjuk, hogy az elmúlt három recessziót ez okozta. Ugye van egy mondás, hogy minden tábornok a múlt háborúit próbálja megvívni, ugye amikor a Maginot vonalat az első világháború után kialakították a franciák, akkor azt mondták, hogy a németek akkor is onnan jönnek. Aztán igazából megkerülték. Tehát a régi kihívásokra adott válaszok az új kihívások esetében nem fognak egyébként bejönni. És én azt gondolom, hogy az eszközárak alakulásának tehát az eszközárak alakítása, a buborékok megakadályozása az a következő 10-20 évben a közgazdaságtanban sokkal-sokkal nagyobb szerepet fog játszani, mint mondjuk az elmúlt 20 évben.
Szabó László holdalapkezelő elnöke volt az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra!